A Magyar Szövetség regionális politikusainak mindegy, hogy hogy a előre megszabott időben, vagy egy évvel később lesznek ki a választások, ők ugyanúgy fogják hozni a meggyőző többséget.
Jó napot kívánok! Önök a Nagyítót látják, a Ma Hét Média Család politikai elemző műsorát. Én Kollegh Zsolt vagyok, üdvözlöm Somogyi Szilárd kollégám.
Én pedig a nézőket.
Szokás szerint a múlt hét eseményeit fogjuk kivesézni. Rögtön elsőként az önkormányzati választások tervezett összevonásáról essen néhány szó. Robert Fico kormányfő a hétvégén arról beszélt, hogy össze kéne vonni a helyhatósági választásokat, és ez alatt az önkormányzatit és a megyeit, illetőleg a 2027-ben esedékes parlamenti választásokat. A kormányfő azzal érvelt, hogy szerinte sokkal szerencsésebb, hogyha az önkormányzati választásokon is az a politikai akarat érvényesül, amely a parlamenti választásokon mutatkozik meg. Hozzátartozik a hírhez, hogy a megyei önkormányzatokat tömörítő SK8-os szövetség nem igazán lelkesedik az ötletért. Ők pedig azt mondják, hogy nem szerencsés egy éppen folyó ciklusban megváltoztatni a szabályokat, tárgyalásra invitálják a kormányfőt, és amellett érvelnek, hogy egy következő ciklusra már elfogadható a változás, hogyha sikerül megtalálni a közös hangot. Hogyan látod, Szilárd, miért éppen most jött elő ezzel az ötlettel a kormányfő?
A Tanú című film klasszikus gondolatával tudok erre válaszolni, hogy ugye az a gyanús, aki nem gyanús, tehát hogy úgy tűnik, hogy itt igazából az önkormányzati választások dátumának a megszabásáról vagy megváltoztatásáról van szó, miközben szerintem inkább egy elterelő hadműveletről. Tehát ugye ezt most már megszoktuk, akár ennek a koalíciónak is az eszköztárából, hogy gyakran nyúlnak ehhez a lehetőséghez, hogy valami mondva csinált légből kapott ötletet, javaslattá formálnak át, és akkor avval pár hétig el lehet terelni a közvélemény figyelmét, például arról, hogy a konszolidációs intézkedések csak a lakosságot érintik jelenleg, és ugye az államigazgatás egyes szervei, minisztériumok, tárcák és különböző intézmények még váratnak arra, hogy ők is valamikor belekerüljenek ebbe a megszorítási csomagba. De hogyha mégis azt ételezzük fel, hogy ennek van valami realitása, akkor ugye ennek elsősorban inkább ilyen alkotmányossági aggályokat lehetne megfogalmazni, kivéve ugye az önkormányzati, épp most megválasztott önkormányzati képviselőket, ők azok talán, akik egyedül örülnek egy ilyen javaslatnak, hogy egy évvel meghosszabbodna a
szolgálati. Tehát akik az időközi választásokon szereztek mandátumot?
Tehát akik a mostani önkormányzatokban levő polgármesterek, képviselőknek a szolgálati ideje mondjuk úgy egy évvel meghosszabbodna. Tehát ők nyilván nem titkoltan örülnek ennek. Viszont ugye a parlamenti demokratizmusnak a története azt mutatja, hogy egy időben minden választást megrendezni, az nagyon aránytalanná teszi a politikai viszonyokat. Ezért jobb a félidős választás, hogy tehát két évig van egy megválasztott parlament, második évében vannak az önkormányzati választások, majd négy év, újabb két év múlva parlamentet is újra válasszák. Tehát, hogy nem mindig az adott pillanat, vagy pedig az adott időszak politikai akarata érvényesüljön mindegyik képviseleti szervbe. Következő ellentmondás, vagy pedig inkább mondjuk úgy gátló tényező, hogy ez megvalósuljon, az az, hogy ennek egy alkotmány módosítás eredményeképpen lehetne csak realitása. Szerintem a jelenlegi parlamenti viszonyoknál a parlamenti szükséges szavazatokat nem lehet hozzá megszerezni egy ilyen változáshoz.
Én még azzal egészíteném ki, amit elmondtál, hogy nyilvánvalóan nem szeretne Fico egy olyan időpontban megméretkezni, tehát akár az önkormányzati választás is egy ilyen politikai megméretkezés, amikor egy nagyon kedvezőtlen társadalmi hangulattal kéne szembesülnie. A jövő évben még nyilván a konszolidációnak a hatásai érezhetőek lesznek. Ne felejtsük azt sem, hogy ugyanitt a Smernek ezen a munkaértekezletén hétvégén arról is beszélt a kormányfő, hogy kizárja az előrehozott választások lehetőségét. Ne felejtsük el, hogy ebben a műsorban is több alkalommal beszéltünk arról, hogy lehet elérkezhet olyan pillanat, amikor a kormányfőnek érdeke, meg egyáltalán a legnagyobb kormánypártnak, a Smernek is érdeke előbb behozni a választásokat. Ezt most kijelenthetjük, hogy most nem érdeke, és reagált is ennek megfelelően a kormányfő. Tehát ha a Smer szándéka lesz az irányadó, akkor biztosan 27 őszén fogjuk választani a parlamenti képviselőket. A kérdés az, hogy vajon az önkormányzat és a megyei képviselőket is ebben az időpontban választjuk-e. Ha a kormányfő szándéka érvényesül, akkor igen. És ugye azzal érvel a kormányfő, hogy ugyanaz a politikai akarat érvényesüljön majd, mint a parlamentben, nyilván szeretné kitolni ezt az időt, és lehető legjobb eredményt elérni. Az egy másik kérdés, hogy vajon ez mennyire elfogadható az ellenzék számára, illetőleg nézzünk erre magyar szemmel is, hogy látott Szilárd, ez mennyire befolyásolná pozitívan vagy negatívan a magyar képviselet esélyeit. Azt ne felejtsük el, hogy a legutóbbi önkormányzati és megyei választásokon kifejezetten jól szerepelt a magyar párt, akkor már egységes magyar párt.
Én azt mondhatnám, hogy akár a szlovákiai magyar választók, akár a szlovákiai magyar politikai színekben induló önkormányzati képviselőjelöltek, talán a legbiztosabb talajon vannak akkor, amikor az önkormányzati választásokról beszélünk. Annyira jó és társadalmilag, tehát az adott mikrotársadalomban elismert személyiségek csatlakoznak az egyes magyar párt, tehát ugye akár az MKP-re beszélek, akár a Magyar Szövetségről képviselői jelölti csapatához, hogy ez mindig garanciát jelent a jó szereplésre, és én nem hiszem azt, hogy a Magyar Szövetség regionális politizálásába olyan alapvető, fundamentális változás állna be, ami ezt a vonalat, ezt a kontinuitást megtörné.
Tehát itt az időpont változtatása szerintem nem befolyásolja.
Mindegy. A Magyar Szövetség regionális politikusainak mindegy, hogy a előre megszokott időben, vagy egy évvel később lesz neki a választások, ők ugyanúgy fogják hozni a meggyőző többséget.
Itt a kérdés mindig az, hogy mekkora lesz a részvétel. Ugyanis az elemző ezt is érdemes a figyelembe veszi. Vélhetően egy parlamenti választáson magasabb a részvétel. A kérdés az, hogy
legmagasabb.
Igen, ez tapasztalat, hogy a választások közül a parlamentire mennek el legtöbben. Nyilván a tét a legnagyobb. És az önkormányzati, tehát a települési önkormányzati választások esetében mindig magasabb volt a választási hajlandóság, mint a megye esetében. A megyét érzik legtávolabb maguktól a választók. És emlékszel, Szilárd, amikor legutóbb ezt a két választást már egy időben rendezték, akkor fölmerült az a félelem esetleg, hogyha több választó megy el, akkor a jobban motivált magyar választók súlya, ereje kisebb lesz ebben a nagyobb sokaságban, ez szerencsére nem történt meg. Tehát az akkori előzetes félelmek, hogy a két választás összevonás, az befolyásolná a sikert, ez nem történt meg. Tehát itt is hasonlóan érvelsz most, hogy mindegy is az időpont, a magyar képviselet ereje, az leginkább attól függ, hogy mennyire érzik magukhoz közel ezeket a képviselőket, polgármestereket, a magyar választók. Nyilván ez a legfontosabb
szempont. A problémát inkább abban látom, hogy ez nem hat át az önkormányzati választásokból a parlamenti választások eredményében. Tehát úgy, hogy megszűnik a személyiségek, a helyi személyiségek varázsereje, annak ellenére, hogy szívesen adnak helyet a parlamenti listákon is helyi képviselőknek, polgármestereknek az egyes pártok, még hogyha nincs is bejutási esélyük, de a saját településükről, települések környezetéből tudnak olyan karikákat hozni, amelyek pluszba meg tudják a pártnak a preferenciáit növelni.
Én messzebbre mennék. Szerintem az, hogy egy időben rendezik az önkormányzati választást és a parlamenti választást, ha ez így lesz, most még ebben nem lehetünk biztosak, ez még akár jól is jöhet a magyar pártnak a kampány technika szempontjából, ugyanis a helyi kampány az egybe kapcsolódhat az országossal. És mondjuk ki motiváltabbak lehetnek azok a helyi politikusok, helyi jelöltek, hogy ezt a két kampányt összekapcsolják. Tehát ez adhat egy plusz lendületet.
Én ebben látom a veszélyét. Tehát az, hogyha megint egy hajszálon múlik a magyar képviseletnek a parlamenti jelenléte, akkor egy egyszínű országba kell parlamenten kívüli pártként valamiféle plusz támogatottságra vagy figyelemre szert tenni. Tehát hogyha 0,1%-kal lemarad az 5%-ból a Magyar Szövetség pártja, akkor egy helyi szinten, megyei szinten, országos szinten ugyanaz azzal az összetétellel fog találkozni, ugyanazzal a fallal.
Mert hogy a politikai akarat egyformán fog érvényesülni.
Igen, mert ugyanabban
egyébként
az időpontban lesznek a választások.
Egyébként ebben sem lehetünk teljesen biztosak, tehát azért nem teljesen szimmetrikusak az eredmények. Látjuk azt, hogy a megyékben kevésbé erős a Smer például. Ez az előző választásoknak az eredményei alapján.
Ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy a megyék létét semmi sem indokolja. Tehát e fajta létét, mind ahogy ez most van.
Hát nem természetes a földrajzi régiókat
meg fed le. Meg 5 millió lakosú országra 8 megyét kialakítani, amikor vannak városok, amik nagyobb lakossággal rendelkeznek, és megoldják, tehát bizonyos körzetesítésekkel.
Ugye a megyék átalakítása és a politika napirendjén van, bár hozzáteszem, hogy ha ez a rendszerhez hozzányúlnak, én nem vagyok feltétlenül biztos benne, hogy ez jobb lenne a végeredményt tekintve a felvidéki magyar érdekképviselet szempontjából. A megyék összevonása.
Én biztos vagyok benne.
Hát, hogyha egy nagyobb számú megyében kell ugyanolyan eredményt elérni, mint egy, ahol kisebb a magyarok arányszáma, Szilárd, ebből nem fog a matek kijönni.
De ez hát egy én hosszú, szerintem, ez egy messzire vezető. Ha a Dunamenti megye létrejön, az be fog indítani egy belső migrációt.
Ha létrejön, csak erre ugye politikai akarat kéne.
Azért kell bekerülni a Magyar Szövetségnek a parlamentbe. Tehát ezért fontos az, hogy azon legyen a fő fókusz.
A jövőre nézve nyilván ez egy olyan politikai cél lehet, ami fontos előrelépés, de azért induljunk ki a realitásokból, jelenleg erre nincsen politikai akarat.
Azt hiszem, ez álmodni nagyban.
Az biztos, hogy mindig jól jön, és ha már nagy álomról van szó, a közel-keleti béke szerintem sokak számára egy ilyen, ez olyan megfoghatatlan és távoli. Valószínűleg a fegyverszünet az, amit realitásként fogad el az ember. Ami most a közel-keleten kirajzolódik, egy békecsúcs után vagyunk, ami leginkább Donald Trump érdeme, azt el lehet talán mondani, és ide meghívást kapott a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is, ez is egy jelzés a politikai erőviszonyokat tekintve, azt gondolom. Szóval erről az egyiptomi Sármesselyki békecsúcsról beszélünk most így a műsor második felében. Szerinted mennyire lehet tartós ez a megállapodás, ami itt köttetett? Ugye itt leginkább a gázai konfliktus lezárása az, ami kézzelfogható, meg hát a térség egészét tekintve rengeteg a feszültséggóc.
Hát mindjárt a legkényesebb kérdéssel kezdted.
A mennyire tartós?
Hogy mennyire tartós.
Szerintem ez most a legfontosabb.
Igen. Hogyha hitelt lehet adni a tegnap esti híreknek, akkor már lövöldözés volt a falnál, amikor ugye arab fiatalok felszólítással erre megközelítettek egy izraeli álláspontot, és ugye már fegyverropogás volt, sőt a légierő is megjelent. Tehát hogyha csak nagyon felületesen visszanézünk, nem a közel-kelet egy-két évvel visszamenőleg levő történelmére, hanem egy-két évtizeddel, vagy akár több évtizeddel visszamenő történelmére, akkor békét az olajfák alatt, hogy egy régi műsor címét említsem, nagyon nehéz perspektívikusan elképzelni.
Sőt, azt ki lehet mondani, hogy szinte lehetetlen, mert olyan szembe menő érdekek vannak. Tehát egyszerre a palesztin meg az izraeli érdekeknek megfelelni szinte lehetetlen.
Hát ezt ugye mutatja Erdogan elnöknek a magatartás, aki elérte, ugye, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ne legyen jelen ezen a meghatározó aláíráson. Tehát már még csak egy közös fotón se akart szerepelni Netanyahuval, mert az arab világ véleménye annyira megfordulna Erdogannal szembe.
Így van, tehát itt vannak ilyen helyi ellentétek is, ami korábban Izrael és Törökország viszonya rendezetnek látszott, mostanában azért eléggé feszültségteljesnek mutatkozik ez a viszony is. Beszéljünk még arról, hogy milyen jelentősége volt annak szerinted, hogy Orbán Viktor is jelen volt, és nagy figyelmet váltott ki az a videó, amin Trump elnök már az aláírás után, tehát a ceremónia végeztével néhány szót intézett a mögötte felsorakozó szövetségeseihez, köztük Orbán Viktorhoz, és kiváló vezetőnek nevezte.
Ez két szempontból is én szerintem figyelemre méltó és nagyon fontos mozzanat, vagy akár nem is mozzanat, hanem részlete. Évtizedekkel ezelőtt a sajnos ma már néhai Lőrinc Csaba a Fidesz kisebbségpolitikájának
tusványos alapítója.
Alapítója, kisebbségpolitika meghatározója, a jószomszédi szerződéseknek az egyik építésze. Már akkor megjegyezte, hogy Magyarország, amit elérhet, az egy regionális középhatalmi státus. És most azt látjuk, hogy miután ezt a szintet Magyarország elérte, hogy személybe is manifestálódik Orbán Viktor személyébe, hogy egy, hát mondjuk úgy kilépve ebből a régióból, nem akarom azt mondani, hogy egy világpolitikai szereplővé válik, de egy világpolitikai szereplővé válik. Tehát még hogyha szokatlan is.
Tehát egy a 21 néhány vezető politikusból, akik ott felsorolhatnak.
Nem csak magát október 13-át, az aláírás napját, ne csak azt nézzük, hanem azt az utat, ami odáig jutott, tehát hogy meghívták Orbán Viktort egyedül közép-kelet-európai vezetőként, hogyha jól tudom, illetve ugye külön kiemelte a jelenlétét Donald Trump, akinél azért ugye észrevehető az amerikai plusz kincstári jóindulat, a mosoly, tehát azért azt se lehet mondani, hogy gyerekkori barátok lennének a Ménesi úti Bibó kollégiumból. Tehát ez egy gyors barátság, ami nyilván nem nélkülözi az érdekeknek. Igen, ez a jó kifejezés. De hát Donald Trump nem köt mindenkivel politikai szövetséget, és én szerintem ez egy olyan megerősítése, fundamentuma ennek az útnak, amit Orbán Viktor ezen a vonalon eddig megtette, hogy ebből csak tovább lehet lépni szerintem.
És hát azt se felejtsük el, hogy nyilván itt a szövetségesek fölmutatása volt Trumpnak a legfőbb érdeke, ugyanis kiéleződni látszik a konfliktus Kínával. Vámháborúra most nem tudunk kitérni időszűkében, de az biztosan ez egy üzenet volt Kína felé is, és ezért Oroszország felé is, hogy a világ leginkább formáló ereje az Donald Trump mögött vagy mellett sorakozik föl, és hát azt se felejtsük el, hogy ez a béketeremtés, ez néhány nappal azután történt, hogy nem ítélték oda Donald Trumpnak a Nobel-békedíjat.
Túl gyors lett volna, mondjuk úgy.
Világos, de viszont a jövő évben erre még komoly esélye van, és azt is látjuk, te úgy fogalmaztál, hogy az amerikai kincstári optimizmus, nyilván Trump esetében azért ez a személyes érdek is itt jelen van ezekben az erőfeszítésekben. Jövő héten újra találkozunk a Nagyítóban, és még belpolitikai és külpolitikai témákat is kivesézünk majd. Én köszönöm Somogyi Szilárd kollégámnak a hozzászólásokat. Szép hetet kívánok, viszontlátásra!
Viszontlátásra!